Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Az Alkotmánybíróság kétszeri halasztás után tegnap formai okok miatt elfogadta a legfelsőbb bíróság alkotmányossági kifogását a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezettel kapcsolatban. A tanáros testület közleményéből az derült ki, hogy a törvény formai, nem pedig tartalmi okokból bukta el az alkotmányossági normakontrollt. A dokumentum szerint a kormány az alkotmány több előírását is megsértette azzal, hogy nem biztosított 30 napot a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanácsnak a bírák és ügyészek nyugdíjreformjáról szóló törvénytervezet véleményezésére, és a testület álláspontjának a hiányában vállalt felelősséget a parlamentben a jogszabályjavaslatért. Az alkotmánybírák megállapították, hogy a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezet teljes egészében alkotmányellenes. Hangsúlyozni kell ugyanakkor azt is, hogy a törvénytervezettel kapcsolatban csupán formai véleményezés történt, annak tartalmát nem vizsgálta meg a tanáros testület. A jogszabály parlamenti elfogadásakor tartott felszólalásában egyébként Ilie Bolozsán miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a romániai bírák és ügyészek jelenleg 48-49 évesen vonulnak nyugdíjba, és az átlag nyugdíjuk meghaladja a 24 ezer lejt. Sőt, a vezetői tisztséget betöltő bírák juttatása eléri a 35 ezer lejt, sőt, esetenként a 40 ezret is. A kormány által előterjesztett törvénytervezet megszab egy 10 éves átmeneti időszakot, amelynek a végére 65 évre nő a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára, a nyugdíjra jogosító szolgálati idő pedig a jelenlegi 25 évről 35 évre emelkedik. Emellett a nyugdíjuk az utolsó nettó fizetésük 70%-a lesz. Van tehát egy törvénytervezet, amely a bírák és ügyészek nyugdíjreformjáról szól, és van egy felfokozott hangulat a társadalomban, amely ezt a törvénytervezetet övezi. Ehhez a felfokozott hangulathoz nagy mértékben hozzájárult maga a kormány is, egyfajta élethalál harcként mutatta be ezt. Ilie Bolozsán kormányfő nem egyszer mondta el azt, hogy amennyiben a törvénytervezet elbukja az alkotmányossági normakontrollt, ő lemond a tisztségéről. Az Alkotmánybíróság tegnapi döntéséről beszélgetünk a mai napra készben, két vendégem van, előbb Táncos Barna miniszterelnök helyettest kérdezem, majd Cseke Péter újságíró kollégámmal beszélgetünk. Táncos Barna miniszterelnök helyettes, jó napot kívánok, köszöntöm!
Jó napot kívánunk!
Miniszterelnök helyettes úr, bírósági döntést nem szokás kommentálni, alkotmánybírósági döntésről azonban lehet vélemény. A tegnapi alkotmánybírósági döntésről, vagy döntést hogyan fogadta ön, vagy döntés ez egyáltalán?
Döntés, hisz hivatalosan kiközölt, megszavazott gyakorlatilag többségi döntés, nem egy hangú döntés. Ez azt jelenti, hogy az alkotmánybírósági bírák sem értettek egyet teljes mértékben ezzel a döntéssel.
Én azért kérdezem, hogy döntése ez, mert hogy tulajdonképpen a tartalommal nem foglalkozott az alkotmánybíróság.
Azért fura döntés szempontjából, mert akár precedens is lehet a következő elbírálások esetében, hisz itt procedurálisan, ugye térjünk vissza az elejére, arról volt szó, hogy a kormány azt javasolta, és ezért vállal felelősséget a parlamentben, hogy ne menjenek 48-50 évesen nyugdíjba a bírák, és ne lehessen a nyugdíjuk nagyobb, mint az utolsó fizetésük 70%-a. Ez a normalitáshoz vezető útnak a kezdete lett volna. Igaz, hogy ez nem történt volna meg azonnal, egy 10 éves átmeneti időszakra lett volna szükség, ahhoz, hogy teljes mértékben minden bírák, a bírók és az ügyészek mind átálljanak erre az új nyugdíjazási rendszerre, és 60 évesen mehessenek leghamarabb nyugdíjba, de ez egy mélyreható, nehéz reform lett volna, és a politikai döntést a koalíció meghozta az RMDS, és azt támogatta, hogy a lehető legrövidebb időn belül álljon át az igazságszolgáltatási rendszer is arra a méltányos és igazságos nyugdíjazási formára, amit javasoltok. Úgy gondolom, hogy ezt a procedúrát újra kell kezdeni. Az RMDS-nek ez ma az álláspontja, hogy a lehető legrövidebb időn belül a törvény módosítási procedúrát a kormány kezdje előről, tartsuk be azt a 30 napot, amit most már az Alkotmánybíróság kimondott, és a 30 nap után, mivel egy nem kötelező érvényű véleményezésről van szó, hanem egy konzultatívról, akkor lehet menni a parlamentbe jobb szabály módosítással, felelősségvállalással, törvénytervezettel, ahogy a koalíció eldönti, és végig kell vinni ezt a reformot. Ez azért fontos, mert minden egyes kategória, társadalmi kategória, ugyanazok szerint a méltányos és igazságos nyugdíjazási szabályok szerint kellene nyugdíjba vonuljon. Természetesen, hogy vannak olyan területek, ahol van előrehozott nyugdíj, és van nem kontributivitás alapú nyugdíj. Ilyen van minden országban, Európában, az Európai Unióban, a világon máshol is. Ezt tudjuk és megértjük. Ilyenek lehetnek a bírák, ilyenek lehetnek az ügyészek, ilyenek lehetnek akár a rendőrök, a katonák, akik olyan tevékenységet végeznek, amiért járhat egy előrehozott nyugdíjazás. De semmiképpen sem azok, akik irodában könyvelnek, vagy humán erőforrás nyilvántartással foglalkoznak, hisz az a munka ugyanolyan, mint egy önkormányzatban végezni, tehát a rendőrségi könyvelő nem kell más megerőltető tevékenységet folytasson az önkormányzati könyvelő, gazdasági igazgató, vagy humán erőforrású szakemberhez képest. Ezért az azonos munkakörülmények és terhelés esetén azonos nyugdíjazási szabályokat kellene betartani. Ez lenne méltányos, ez lenne igazságos, és mi ezt támogatjuk természetesen, hogy ehhez kell egyrészt a politikai, a koalíciós döntés is, és ehhez kell utána ez az alkotmánybírósági szűrőn való átmenés is, de úgy gondolom, hogy jó irányba haladunk, még ha nem is tudtuk azonnal első lépésből ezt megtenni.
Morga Attila korábbi alkotmánybíró azt mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon érzékeny rendszer, és a bírákon, illetve az ügyészeken irtózatos felelősség, szó szerint idéztem, van, és nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni az ő jogállásukat, és megjegyezte, hogy a világon mindenhol kiemelten vannak javadalmazva a bírák és az ügyészek, és a nyugdíjuk is magasabb értelemszerűen, és a kormánynak nem az lenne a feladata, hogy lecsökkentsen egy jogot, hanem az, hogy az alacsony jövedelmeket felemelje.
Nem értek egyet ezzel. A kormánynak az a dolga, hogy méltányos és igazságos nyugdíjazási rendszert alkalmazzon. Nem csökkenteni akarjuk a nyugdíjt, hanem méltányossá tenni. Nem tartom méltányosnak azt, hogyha valakinek a nyugdíja nagyobb, mint az utolsó fizetése, és ezt sem tartom méltányosnak, hogyha valaki 48 évesen a teljesítési kapacitása, a tudása, a munkabírása csúcspontján vonul nyugdíjba. Úgy gondolom, hogy ezt meg kell változtatni, természetesen, hogy abban egyetértek, hogy kiemelt bérezésben kell részesüljenek, abban is egyetértek, hogy más nyugdíjazási rendszerben kell részesüljenek, abban is egyetértek Varga Attilával, hogy az igazságszolgáltatás függetlenségéhez hozzájárul többek között a méltányos és kiemelt bérezés és nyugdíjazás. Tehát nem szabad egy bírónak soha, egy bírának, egy ügyésznek soha olyan gondja legyen, hogy megélhetési probléma miatt valamilyen más anyagi forrás után nézzen esetleg.
Jó, de hát ez bármelyik kategóriára érvényes, ugyanúgy érvényes az orvosra, ugyanúgy érvényes a tanárra is. Miért lenne különbség a tanár, akkor ha megélhetési gondja van, akkor a szülőtől pénzt kér, hogy Pistikének 10-est adjon?
Én egyetértek abban Varga Attilával, hogy mindenütt a világon, a civilizált országokban kiemelten javadalmazzák, bérezik, kiemelt nyugdíjazásban részesítik az igazságszolgáltatásban dolgozókat. Ők mindenki fölött is pálcát törhetnek, ezért az ők függetlensége, az ők szakszerű képzése és fejlesztése nagyon-nagyon fontos, mert a társadalomnak az egyik legfontosabb pillérét képezi az igazságszolgáltatás. És az a törvényen kell alapuljon, az nem lehet részrehajló, nem lehet szubjektív. Egy igazságszolgáltatási rendszernek egyetértek abban, hogy komoly finanszírozási hátteret kell biztosítani. Ezzel párhuzamosan azonban méltányos és igazságos kell legyen a társadalom többi csoportjához, kategóriához hasonlítva is, tehát nem lehet azt elképzelni, hogy teljesen elrugaszkodik a romániai valóságtól az igazságszolgáltatási bérezés és nyugdíjazás, míg a többi kategória, többi társadalmi réteg elő kell teremtse az illető anyagi forrásokat.
Most, mintha azt látnánk, hogy a bírák és ügyészek mindenki fölött azt mondta, hogy pálcát törhetnek, és átvették az irányítást a politikusoktól és az állampolgároktól az ország sorsának az irányítását. Meggyengült a kormánynak a hatalma most? Illié Bolozsán többször is bejelentette azt, hogy amennyiben az Alkotmánybíróság nem ad igazat a kormánynak, lemond.
Én úgy érzem most, hogy politikai szempontból nincsen probléma. A koalícióban senki nem mondja azt, hogy ezt a harcot fel kell adni. Mindenki azon a véleményen, ma délután ez koalíciós ülésünk, mindenki legalábbis, amit láttam az elmúlt 24 órában, mindenki azon a véleményen van, hogy ezt a folyamatot le kell zárni, tovább kell vinni, előről kell kezdeni ismét a jogi procedúrát, a törvényalkotási, a jogalkotási procedúrát, és be kell fejezni, le kell zárni. Szükség van a dialógusra, szükség van a párbeszédre, meg kell beszélni az igazságszolgáltatási intézményekkel még egyszer ezt a törvénytervezetet, hogy ne legyen mondjuk a formain túl, ne legyen majd tartalmi problémája is esetleg az Alkotmánybíróságnak, de ezt a reformot, ezt a mélyreható, méltányos és igazságos rendszerépítési reformot, ezt be kell fejezni, le kell zárni. Én úgy látom, hogy erre van ma politikai akarat, és nem kell semmiképpen ennyitől lemondania, vagy ezért nem kell lemondani a miniszterelnöknek.
Kormánykoalíciót alkotó pártok között mindenki részéről egy hangú igen van arra vonatkozóan, hogy folytatni kell ezt a reformot, vagy ön most az RMDS nevében beszél?
Kormánykoalícióról beszélek. Természetesen, hogy érzek talán néha egy ilyen nüansznyi különbséget. Okosabbak leszünk ma délután, este felem, miután lejár a délutáni koalíciós megbeszélésünk. De nem érzem azt, nem látom azt, hogy bárki is úgy gondolná, hogy ezzel lejárt a Bolozsán mandátuma, és hogy le kellene mondjon. Egy ilyen helyzetben, ilyen gazdasági, költségvetési, társadalmi és világpolitikai helyzetben, amikor itt a szomszédban épp háborúznak, és a háború lezárásáról mondjuk Magyarországon tárgyal majd Trump és Putyin elnök, akkor Romániának biztos nem arra van szüksége, hogy miniszterelnök nélkül maradjon, hogy politikai krízisbe szaladjon bele, és amikor mások a világ dolgairól beszélnek a szomszédban, akkor mi egymás ellehetetlenítésével lennénk elfoglalva. Ez megengedhetetlen egy civilizált országban, most a fontos dolgokra kell koncentrálni, pedig úgy gondolom, hogy szóba se kell jöjjön most a Bolozsán lemondása.
Táncos Barna miniszterelnök helyettes, köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen.
Cseke Péter újságíró, a vendégem, újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Tegnap döntött az Alkotmánybíróság, kétszeri halasztás után most formai okok miatt elfogadta a legfelsőbb bíróság alkotmányossági kifogását a bírák és ügyészeknek a nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezettel kapcsolatban. Amikor elolvastad a taláros testületnek az indoklását, mi volt az első gondolat?
Az első gondolatom az volt, hogy nézzek utána annak a törvénynek, amit a testület álláspontja szerint megsértett a kormány, amikor beterjesztett ezt a tervezetet, és megállapítottam magamban, hogy alapvetően az Alkotmánybíróságnak igaza van ennek a törvénynek az előírásait, hogy ne áruljunk zsákba maskát, ez az igazságszolgáltatás, a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács működését szabályozó törvény. Tehát ami körülírja, hogy milyen hatáskörei vannak ennek a testületnek. Erről a törvény van szó, és ez a jogszabály egyértelműen előírja, hogy egy tervezet véleményezése esetén 30 napot kell biztosítani a CSZM-nek, román rövidítését mondom, arra, hogy ezt a feladatát teljesítse. Még azt is írja a törvény, hogyha a CSZM túlhaladja ezt a 30 napot, akkor el is lehet felejteni a véleményezését, mert nem befolyásolja a törvény elfogadását. Amúgy fontos hangsúlyozni, hogy ez egy teljesen formális történet olyan értelemben, hogy a nem kötelező erejű, csak konzultatív jellegű a CSZM álláspontja erről a tervezetről.
De hogy akkor is 30 napot kell nekik adni
de
arra,
hogy véleményezzék. De 30 napot egyértelműen fekete-fehéren írja, hogy 30 nap áll rendelkezésre.
De ha ennyire feketén-fehéren írja, akkor miért született mégis 5-4 arányú döntés?
Egyrészt, másrészt, most ez az egyik jogos kérdés, a másik kérdés, ami felmerül, hogy a kormány miért volt képes egy ilyen apróságon, mert ha úgy vesszük, egy tényleg egy formális kérdés elcsúszni, egy banánhéjon elcsúszni volt.
De hát akkor a harmadik kérdés az meg az, hogy miért kellett erre 2 hónapot várni? Miért volt szükség kétszeri halasztásra?
Vegyük sorra, a legkézenfekvő magyarázat az első, tehát az első kérdésre, vagyis amit én tettem fel, hogy a kormány miért hibázott, a legkönnyebb a válasz, és pedig az, hogy a kormány ugye ezt a törvénytervezetet be akarta szuszakolni a második deficit csökkentő csomagba, és sietett. Tehát magyarán a sietség lehetett az oka, csak nyilván ők fel vannak vértezve jogi szakértőkkel, és én csodálkozom azon, hogy nem akadt egy olyan, aki azt mondja, hogy álljon meg a menet gyerekek, hát azért ezt a 30 napot ki kéne várni, inkább válasszuk külön, ne szuszakoljuk be ezt a tervezetet ebbe a csomagba, hanem akár külön vállaljon érte felelősséget a parlamentbe a kormány, akár, ha már arról van szó, rendes törvényhozási eljárása, nyújtsuk be a tervezetet a parlamentbe, és haladjunk végig a procedúrán. Ez viszont sok mindent elmond, és emiatt az is az egyik fontos megállapításom, hogy tulajdonképpen ennek a döntésnek a politikai árát egyértelműen a kormány kell, hogy megfizesse, mert a kormány hibázott. Itt most még csak az Alkotmánybíróság sem vádolható úgymond privilégiumok megvédésével.
Tehát ahogy nem volt részrehajló a tanáros testület.
Nem volt részrehajló, de itt következik a második kérdés, amit te tettél fel, hogyha valóban így van, akkor miért volt mégis a 9 alkotmánybíróból 4 olyan, aki elsiklott volna e fölött a törvényi kötelezettség fölött. Tehát nem tartotta egy égbe kiáltó jogsértésnek azt, hogy a kormány nem tartotta be ezt a 30 napos határidőt. Erre én őszintén nem tudom a választ, és nyilván az alkotmánybírókat kellene megkérdezni, akik köztudottan nagyon diszkrétek ilyen esetekben. Lesz egyébként egy indoklás, mert tegnap a közleményben ugye csak a lényegét fogalmazta meg az Alkotmánybíróság annak, hogy miért nyilvánította alkotmányellenesnek ezt a jogszabályjavaslatot, és ebben az indoklásban nyilván a külön vélemények és az ellenvélemények is megjelennek. Tehát akkor részben, vagy szinte teljes egészében választ fogunk kapni erre a kérdésre is. És mi volt a harmadik kérdés?
A harmadik kérdés az, hogy miért volt szükség kétszeri halasztásra, hogyha ennyire egyértelmű a dolog.
Én megkérdeztem erről Asztalos Csaba alkotmánybírát, csak újságíró kíváncsiságból, magán alapon nem akarok erről újságcikket írni, és sejtelmesen csak annyit válaszolt, hogy megvolt ennek is a rációja. Többet én nem tudok, esetleg hívjátok fel Asztalos Csabát hátra. Többet tud mondani.
Hát Asztalos Csaba vendég lesz a Marosvásárhelyi Rádióban az Átjáró című műsorunkban. Meggyengült a kormány az a taláros testület tegnapi döntése után, szerinted?
Hát ismétlem, a kormány a felelős az előállt helyzetért. Ez egyértelmű, a kormány hibázott, ezért az árát is nekik kell
de
megfizetni.
Milyen árat tehát kell ezért fizetni?
Eddig tehát sem volt túl erős a tekintet. Hát tovább csökken a bizalom a kormányban. Ennyi, ilyen egyszerű.
Tehát nem kell itt kormányválságot vizionálni.
Kormányválságot vizionálni nem, de még szerettem volna már talán a legelején is leszögezni, hogy ez a törvénytervezet, pontosabban az a szándék, hogy a döntéshozók oldják végre fel, szüntessék meg ezt a tényleg nyilvánvaló méltánytalanságot, hogy van egy alkalmazotti kategória, sőt, közalkalmazotti kategória, úgy vesszük, bár jogilag ők nem közalkalmazottak, a bírák és ügyészek, ha jól tudom, amelyik azt a nyugdíjat kapja, ami a legutolsó fizetése, és 48-50 évesen nyugdíjba mehet.
Igen, de hát ezzel kapcsolatban Varga Attila korábbi alkotmánybíró nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy irtózatos felelősség van a bírákon és ügyészeken, azért nagyon-nagyon érzékeny ez a rendszer, és azt is megjegyezte, hogy a világon mindenhol kiemelten vannak javadalmazva a bírák és az ügyészek, és ebből kifolyólag a nyugdíjuk is magasabb, mint másoké.
Igen, de ezzel sincs semmi probléma. Én láttam, és szerintem te is olvastál uniós statisztikákat erre vonatkozóan. Volt, maga a kormány előkapart egy ilyen uniós statisztikát a tervezett indoklásaképpen, hogy sehol Európában az nyilván mindenütt magas a javadalmazás, nyilván ez hozzájárul a bírák és ügyészek függetlenségének biztosításához, nyilván nagy a nyugdíj, de sehol a világon nincs olyan, hogy a fizetésedet kapod meg nyugdíjként, egy, kettő, hogy 50 évesen, tehát 25 év szolgálati idő után menjél nyugdíjba. Ez a probléma. És még amit rögzíteni szeretnék, tehát a társadalmi konszenzus van arról, hogy ez nincs jól. És ami talán még fontosabb, politikai konszenzus van arról, hogy ez így nincs jól. Tehát nem csak a kormánypártok, hanem maga az ellenzék is egyetért azzal, hogy ezen a helyzeten változtatni kell. Emlékeztetnélek, hogy az AUR, George Simionék a második deficit csökkentő csomag összes tervezetét megtámadták az alkotmánybíróságon, kivéve ezt. Uh-huh. Ezt a törvénytervezetet a legfelsőbb bíróság támadta meg. Tehát ez egy olyan téma, amiben kvázi totális konszenzus van.
Igen, de erre, amikor ezt megkérdeztem Varga Attila korábbi alkotmánybírótól, akkor ő azt mondta, hogy nem biztos, hogy a nép hangja az Isten hangja.
De jó, itt most én azt kell mondanom sajnálattal, hogy Varga Attila nagyon részrehajló ebben az ügyben. Nem tudok én ezt, mert mondtam, felsoroltam, vagy megérveltem, hogy sehol az Unióban, vagy talán a világon sem nincs ilyen rendszer. Tehát nem azt kifogásolja, vagy firtatja senki, hogy valóban hozzájárul az igazságszolgáltatás függetlenségéhez, egy kiemelt javadalmazás és kiemelt nyugdíj. A kiemelt javadalmazás már csak azért is, mert nyilván számos megszorítás éri ezt a kategóriát, nem vállalkozhatnak, vagy nem folytathatnak oktatási tevékenységen kívül más tevékenységet. Tehát nyilván teljesen sajátos életpályájuk van ezeknek az embereknek, de ettől függetlenül, hogy is mondjam, a nemzetközi szinten nem ez a standard, amit Románia bevezetett. Tehát nyilván nem a nép hangja, de hogy mondjam, amikor tényleg ekkora konszenzus van, politikai és társadalmi, akkor ezzel valamit tenni kell. Itt most gyorsan hozzátennék valamit, hogy ugye van a három hatalmi ág, az igazságszolgáltatás, a törvényhozás és a végrehajtás, kormány, parlament és bíróságok, és az alkotmánybíróság valamilyen formában az alkotmány szerkezete olyan, vagy az alkotmányos berendezkedése a román államnak olyan, hogy az alkotmánybíróság mindenek fölött áll. Mindenek fölött áll. És ugye két dolgot szerintem nagyon fontos még megjegyezni, hogy legyenek tisztában hallgatók. Az alkotmánybíróság kizárólag csak formai szempontból vizsgálta meg ezt a tervezetet. Egy eljárásbeli problémán akadt fenn, vagy egy probléma miatt akadt fenn a szűrőjén az alkotmánybíróságnak ez a tervezet, amiatt nem tartották be ezt a bizonyos formális határidőt. De az alkotmánybíróság még nem vizsgálta meg a tartalmi részét. Vagyis most a kormány és a koalíció képviselői mindegyik kivétel nélkül azt állítják, Kelemen Hunort is hallottam, hogy semmi probléma, a formai okokat meg kell szüntetni, ki kell várni a 30 napos határidőt, újra be kell nyújtani változatlan formában ezt a tervezetet, és akkor minden sínen lesz. Ezt ígérte Nikusor Dán is tegnap este maga az államfő, hogy még idén ez a probléma meg lesz oldva. De nem lesz megoldva, könyörgöm. Tehát utána következik a tartalmi vizsgálat ennek a tervezetnek, és én most lefogadom, hogy meg fog bukni újra ez a törvénytervezet, és ezt szerintem tudják azért a koalícióban is. Ők most nyilván védekeznek és nyugtatják a közvéleményt, hogy ez egy megoldható probléma, de maguk is tudják, hogy a tartalmi rész egy nagyon még keményebb dió lesz, ezért merült fel referendum kiírás ebben a témában. Ezt az USZRÉ elnöke Dominik Fritz Kelemen Hunor, RMDSZ elnök és a liberálisoktól is nyilatkozták már politikusok, hogy ez lenne a megoldás. Egy alkotmánymódosító referendum, ami úgymond pontot tenne az ügyre, kivenni az összes eszközt az alkotmánybíróság kezéből arra, hogy megbuktasson egy ilyen törvényt, csak hogy. Egy alkotmánymódosító referendumnak, pontosabban az abban feltett kérdésnek, át kell mennie az alkotmánybíróság szűrőjén. Tehát, hogy mondjam, mielőtt megkérdezt, hogy elfogadod a parlamentben ezt az alkotmánymódosítást, úgymond, de azt a referendumra bocsátás előtt rá kell borítson az alkotmánybíróság is. Ha nem borint rá, abból nem lesz referendum. Ez ilyen egyszerű. Tehát alkotmány ellenes alkotmánymódosításokat nem lehet végrehajtani. Ha az alkotmánybíróság így dönt, akkor nem lesz referendum. Tehát ez egy ördögi kör, nem tudom, mikor engedték ki a szellemet a palatból, talán Traján Baszeszko mandátuma idején, de ezt nagyon nehéz most már visszatuszkolni ebbe a bizonyos palatba.
Tehát van egy felfokozott hangulat a jogszabály kapcsán, vagy ez a jogszabály kiváltott egy felfokozott hangulatot, ezt öntötte az olajat a tűzre a kormánykoalíció is sokak szerint. Referendum kiírását is említetted. Nem lenne szerencsésebb az, hogy a kormány pártok az általuk delegált alkotmánybírákkal, most nem kell titkolni azt, hogy az alkotmánybíróságnak a tagjait azt, ha úgy tetszik, politikai alapon nevezték ki. Tudjuk azt, hogy az RMDSZ kit nevesített, az államelnöki hivatal kit nevesített, tehát hogy velük konzultáljanak a pártok és megkérdezzék, hogy akkor melyik az a forma, amely átmegy az alkotmánybíróság szűrőjén?
Jó, itt egyrészt arra reagálnék, hogy a politikai alapon nevezzük ki, amit nyilván így van, de azt is tudni kell, hogy a tegnapi nagyon szűk többséggel 5-4 arányban ugye utasították el ezt a tervezetet. A tervezetet elutasító 5 alkotmánybíró közül 4-et a PSZD nevezett ki. Tehát ez már nyilván egy politikai színezetet is ad ennek a döntésnek, ha más pártok nevezik ki. A tulajdonképpeni kérdésedre csak az a válaszom, hogy ugyanez felötlött bennem már évekkel ezelőtt, hogy miért nem lehet úgymond egy tervezetnek még a benyújtás előtti fázisában konzultálni teljesen informálisan néhány alkotmánybíróval, hogy gyerekek, nézzétek meg, erre készülünk. Hogy fogalmazzuk meg úgy azt a törvényt, hogy ne bukjatok ki rajta? Tehát, hogy ne akasszátok el? Tehát ezt én sem értem őszintén, mert nyilván ez törvény sehol nem tiltja, hogy egy politikai döntéshozó informálisan konzultáljon egy fontos állami intézmény egyik tagjával, vagy több tagjával. Tehát a kérdés ne nekem tett fel, hanem a döntéshozóknak.
De hát nyilván a kormánynak is meg kell legyen az a szakértői testülete, akik, vagy amelynek a tagjai alkotmányos kérdésekben
ugyanis
jártasak.
Igen, ezt már említettem is, hogy persze, tehát mondtam, hogy fel vannak vértezve, vagy ez normális, legalábbis így gondolom én.
Úgy gondoljuk mi.
Hogy vannak alkotmányjoghoz is értő szakértőik, akik megpróbálnak kivédeni minden lehetséges, vagy eltüntetni minden lehetséges támadási felületet. És de tényleg elég nevetségesen hangzik, hogy egy ilyesmint bukjon el a törvény. Tehát egy teljesen formális követelmény elmulasztásán. Csak mondom, itt az egyetlen mentség a kormányról, hogy nagyon sietett azért, hogy abba a csomagba tehesse be ezt a tervezetet is, amit ugye parlamenti felelősségvállalással fogadott el. Ismétlem, nagyon nagy volt a társadalmi elvárás arra, hogy ez a probléma meg legyen oldva. A kormány maga úgymond feltüzelte a közvéleményt, és a bírák és ügyészek ellen hangolta, fogalmaznék így, akár akaratlanul is a közvéleményt. Éppen ezért még nagyobb volt az elvárás, nem sikerült, és nyilván mondom, itt valaki hibázott, A munkaügyi minisztériumi volt ez a tervezet, legalábbis az igazságügyi miniszter szerint, tehát elkezdődtek az egymásra mutogatások. Ők voltak azok, akik nem tartották be ezt a 30 napot, csak hogy ez valószínű koalíciós döntés volt, politikai döntés volt, hogy akkor most már ne. 10 napot vártak, és úgy gondolták, hogy ez elegendő. Itt többen azt nyilatkozták, maga a miniszterelnök is, sőt az államfő is, hogy ez a törvény, amire hivatkozik az Alkotmánybíróság, az úgymond értelmezhető, de hát ha valaki minimális szinten tud románul és elolvassa azt a cikket, akkor rájön, hogy azon nincs mit értelmezni.
Tehát a 30 napot azt elég egyszerű értelmezni, megérteni, hogy 3 és 0 az van ott mögötte. Még egy kérdés, Péter, említetted itt az imént a hatalmi ágakat. Mi van azzal a feltételezéssel, kijelentéssel, olvastam erről a központi sajtóban, hogy most tulajdonképpen azt látjuk, hogy az ország sorsát a bírák és ügyészek vették a kezükbe, és hogy a politikusokat és az állampolgárokat gyakorlatilag kizárták a döntéshozatalból.
Ez történt, és ezen úgymond csak alkotmánymódosítással lehet változtatni, olyan értelemben, hogy nem azt mondom, hogy szűkíteni kell az alkotmánybíróság hatáskörét. Minden demokratikus berendezkedésű államban van egy alkotmánybíróság, vagy egy az hasonló szerv, testület. Sok országban, most az Egyesült Államok jut eszembe, a legfelsőbb bíróság maga az alkotmánybíróság, de azt hiszem, hogy európai országokban is van erre példa. De mondom, ez egy ördögi kör, mert ahányszor az alkotmánybírók, akik, ne felejtsük el, itt még van egy fontos, van még egy fontos szála ennek a történetnek. Az alkotmánybírák maguk is külön nyugdíjban részesülnek. Tehát nekik is óriási nyugdíjuk van.
De ők most, hogy ez most rájuk nem vonatkozott. Korábbi tervezetek vonatkoztak, ez most nem.
Ezért mondtam én azt néhány héttel ezelőtt, hogy én pozitív döntésre számítok, mert most az alkotmánybírók nem érintettek. Viszont egyértelmű, hogy előbb-utóbb ők is érintettek lesznek, mert az önmagában szerintem tényleg alkotmányellenes vagy diszkrimináció, hogyha bizonyos kategóriák számára meghagyják az óriási méretű külön nyugdíjakat, és mások számára nem. És a Bolozsán a miniszterelnök már többször beszélt arról, hogy ez csak az első lépés a bírák és ügyészek külön nyugdíja privilégiumok felszámolásában, következnek a többi kategóriák, ami szerintem még kényesebb lesz, a katonák, rendőrök, tehát az erőszak szervezet nyugdíjba vonuló egykori alkalmazottak, és az alkotmánybírók is egy ilyen kategória, és őket is utoléri ez a nagy reformrendület. Hogyha most ezt a törvényt útjára engedik, akkor nyilván van egy jogi precedens, amire hivatkozva őket is, mondom, górcső alá vesznek.
Igen, csak hogy ha már van ez a precedens, vagy ha precedensnek tekinthetjük az Alkotmánybíróságnak a tegnapi döntését, még ha csak a formai okokra is figyelt, az eddig meghozott intézkedések a deficit csökkentő csomagokba foglaltak, a társadalom más kategóriáit érintő döntések, azok mennyire jogosak, etikusak Illia Bolozsán kormánya részéről?
De most itt ugyanaz merül fel, ami gyakorlatilag a Bolozsán kormány hivatalai lépése óta szinte folyamatosan fennáll, hogy ez a kormány egyelőre úgymond csak a kis embereket fájdalmasan érintő döntéseket hozott. A visszásságokat, a kiváltságokat, azokat még nem volt képes felszámolni. És megint arra a konklúzióra tudok jutni, hogy ez nyilván gyengíti a kormányban amúgy is alacsony bizalmat, lakossági bizalmat. Még volna azért egy fontos megjegyzésem, hogy azt, hogy az román állam végre szabályozza ezt a kérdést, a bírák és ügyészek nyugdíjazásának feltételeit szigorítja, ez egy uniós kötelezettségvállalása is Bukarestnek. Ez benne van a híres országos helyreállítási tervbe, ami alapján Románia uniós helyreállítási forrásokhoz jut. Most konkrétan ez egy mérföldkő, így nevezik ennek a tervnek az elemeit, a célkitűzéseit. aminek az elmulasztása miatt Románia 231 millió eurót veszít. Tehát nem csak arról van szó, hogy egy társadalmi elvárásnak kell eleget tenni, vagy egy méltánytanságot felszámolni, hanem egy uniós kötelezettségvállalást is teljesíteni kell. Tehát ez a 231 millió lehet, hogy a 30 milliárdos deficit mellett eltörpül, de egy nagyon jelentős összeg.
Igen, de hát erről is vita volt már. Az európai alapokért felelős miniszter azt állította, hogy igen, nem kapta meg Románia a pénzt, nem teljesítette a mérföldkövet, a zsalont, ahogy a román sajtóban olvashatjuk, míg a bírák és ügyészek azt állítják, hogy de már pedig igen.
Ismerem, hogy volt egy vita. Alexandru Nazare pénzügyminiszter viszont tegnap este szintén megerősítette, hogy a 231 millió elvesztése forog kockán ezzel. Jó, tehát egy szó mint száz, maga ásott egy vermet, ami beleesett a kormány. Most lehet, hogy nagyon szerencsétlen hasonlatot fogalmaztam meg, de a lényeg az, hogy tényleg a kormány mulasztása volt ez a történet. Én most nem azt mondom, hogy most fejeket kell követelni. Jeleztem, hogy már elkezdődtek az egymásra mutogatások. Nagyon felsófolta ennek a döntésnek a tétjét maga a miniszterelnök, ugye, aki a
lemondásra fenyegetőzött, pontosan.
Kilátásban. Ez szerintem nem fog bekövetkezni, most ma ülésezik a koalíció, és úgy értettem, hogy ez is napi renden lesz, de az elmúlt napok nyilatkozataiból ítélve, beleértve magának a kormányfőnek a nyilatkozatait is, ez már lekerült a napi rendről. Amúgy tényleg, most mondom, a kormány hibája, tehát még csak nem is az alkotmánybírósága kell szerintem most mutogatni, kormány hibája volt ez a döntés, valakinek vállalnia kell a felelősséget, de mégis én azt mondom, hogy ez nem a Bolozsán lemondása erre a megoldás.
Cseke Péter újságírónak köszönöm, hogy segített tisztában látni.
További szép napot kívánok a hallgatóknak.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották a Viszonthallásra.